mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy 7 dolog, ami a 2020-as évünket meghatározza, ha Krisztus követők vagyunk. Tudjuk, hogy az a szó, hogy keresztény, az azt jelenti, hogy Krisztust követő, vagy krisztusi valaki. Ez nem egy kultúrát jelent, nem valami vallást, vagy ilyesmi, hanem egy nagyon egyszerűen egy személy, egy történelmi személy, aki itt járt a Földön 2000 évvel ezelőtt, utána meghalt a kereszten, feltámadt, és most pedig fönt él a mennyben. Ezt a személyt követi valaki, és ezt a személyt szereti, és urának vallja, azt nevezhetjük kereszténynek, legalábbis bibliai értelemben. És hát ma arról szeretném, hogy gondolkozzunk, hogy mit is jelent nekünk őt követni, és ez milyen hatással lehet mink a 2020-as évünkre. Ilyenkor, szilveszterkor akarva akaratlanul azért szoktunk számadást tartani. Valahogy úgy vége van ennek egy évnek, és akkor úgy érezzük, hogy valami új kezdődik. Magunk se tudjuk, hogy ez miben más mondjuk a holnapi nap, hogy az most 2020 már, és akkor az most mitől más, hogy 2019, de mégis van bennünk valami, hogy valami újat kezdünk. Nem tudom, hogy hogyan várjátok a 2020-at. Valaki esetleg nem is gondolkozott róla, hogy valami más lenne, nem tudom, hogy felveheti a kezét, ha valaki úgy van, hogy ő igazából neki ez nem jelent sokat, hát megyünk tovább. Mert van ilyen esetleg, így bemeri ezt vállalni, néhányan, igen. Vagy esetleg valaki azt mondja, hogy ő szeretné, hogy ez valahogy egy kicsit más legyen, erőteljesebb legyen, vagy történjen valami fontos az ő életébe, hogy van ilyen, aki esetleg így van, hogy ugye ez is bennünk lehet. Vagy valaki hozott már esetleg valami elhatározást, ami fogadalmat, vagy tudom én, holnaptól mondjuk minden nap csinálok 30 fekvőtámaszt, mondjuk minden nap, vagy férfiaknak, vagy esetleg hölgyek, nem tudom, hogy mit, nem akarok semmit mondani, nehogy valami rosszat mondjak. Tehát nem tudjuk, hogy mi vár ránk 2020-ban, és hatással van ránk azért a kultúra, hogy szilveszterkor azért vége van, kezdődik valami új dolog, és hogy fú, de jó lesz meg, stb. És erről szeretném, hogy egy picit gondolkozzunk Isten igéje alapján, mégpedig a római levél 8. részének az első 18 verse alapján. Kinél van itt Biblia, azt tegye fel csak a kezét, hogy lássam, hogy van-e elegendő Biblia itt a teremben. Úgy látom, hogy igen, ugye egy rendes baptistán, ugye mindig van Biblia, ezt tudjuk. Úgyhogy, ha valaki esetleg nem esett most ebbe bele, akkor gondolkozzon el, hogy azért máskor voltik-e. De persze Bibliának nevezhetjük a mobiltelefonon levő Bibliát is, tehát nem kell papír alapon, de hogy azonnal oda tudsz nyúlni, hogyha valami ígére van szükséged. Tehát a római levél 8. részének a első 18 versét fogjuk tanulmányozni, de mint ahogy mondtam, ugye szilveszter van, ugye alkalmazkodunk a kultúrához, most egy kicsit viccesebbek leszünk, vagy máshogyan csináljuk. Tehát nem egy ilyen frontális prédikációval készültem, hanem arra készültem, hogy így közösen fogjuk összehozni az üzenetet. Most így gyorsan megszámolom, hogy hányan lehetünk, mondjuk egy sorba vagyunk 10, és mondjuk van 60-an azért vagyunk, hát akkor 2x5, tehát 10 csoportot fogunk létrehozni. Itt kezdődik rögtön, úgyhogy rögtön kérlek benneteket, hogy valahogy próbáljatok meg hát ilyen 5 fős csoportokat létrehozni. Minden csoportban legyen valaki, akinek van Bibliája, és azért figyeljétek úgy, hogy azért minden csoportban legyen valaki, akiben úgy megbíztok, hogy biztos lesznek gondolatai így a Bibliával kapcsolatban. Jó? Lehet mozgatni a székeket, összefordítani, stb. Tehát most egy 3 percet kap mindenki erre, hogy gyorsan 5 fős csoportokat alakítsunk. Mindenkinek megvan a helyed. Még nem mondtam, hogy mit kell csinálni, úgyhogy még ne kezdjétek el, amit nem tudtok. Egy kis csöndet kérnék, hogy tudjak egy kis visszajelzést kapni. Tehát akkor itt van egy csoport, ott még egy, az kettő. Armand, ti akkor ott egy csoport vagytok, mondjuk az három, akkor az ott egy nagy csoport, ott Heinz, Armand, ti egybe vagytok, vagy ez külön? Agy nagy, jó, akkor 1, 2, 3, 4 az Imrék, akkor 5, ott hátul Vali, Attila, 6, ugye Miklósék, Csabáék, 7, Celóék csoporta, 8, 10, 11, 12, 13 csoport lesz. Jó, hát akkor 13 csoport lesz. No, akkor most még egy picit figyeljetek ide, mert elmondom, mert azért nem lesz könnyű a feladat, tehát egy kell majd az igét komolyan tanulmányozni, hogy megértsük, hogy itt mit fog nekünk ma mondani. Ugye, amikor Isten igéhez nyúlunk, akkor nagyon sokféleképpen tehetjük. Ezért van az, hogy ugyanazt az igeverset elolvassuk többször, akkor sokszor teljesen más üzenetet mond. Nem úgy, hogy egyszerre eszjelentés homlok egyenest másikat, hanem hogy újabb üzenetek jönnek elő belőle, és most szeretném azt kérni, hogy úgy keressük majd az igében az üzenetet, hogy tulajdonképpen három kérdésre válaszoljunk, mindenki itt fog majd egy rövidebb részletet kapni. Az első kérdés az, hogy mit találsz olvasott a te ige részedbe olyat, amire azt tudod mondani, hogy ez biztos megvan, hogyha a 2020-as évre nézve, ha te keresztény vagy. Tehát, hogy ezt mondja az ige, hogy ez akkor, ezt megígéri Isten, hogy ez így lesz, hogy ez így van. Majd picit mondok itt majd példát is. A második kérdés az, hogy ha ez megvan ez a dolog, hogy ha te keresztény vagy, és ezt ígéri neked Isten, ez milyen cselekedeteket, milyen életmódot jelent majd a számodra. Ezt szeretném, hogy kutassuk, hogy majd mindjárt mondok egy példát, hogy érthető legyen. Tehát, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a gyakorlatban nekem. És a harmadik kérdés meg az, hogy miért lehetséges ez. Jó, mindjárt mondok akkor egy egyszerű példát, nem bibliai példa. Tehát mondjuk azt, hogy azt veszem észre egy írásból, hogy nekem jár társadalombiztosítás 2020-ban. Hát ez végülis egy normális dolog. Legtöbbeteknek remélem jár a társadalombiztosítás. Mit jelent ez számomra a 2020-as évre? Segítsetek, szerintetek, hogy ha én tudom, hogy nekem jár a társadalombiztosítás, akkor ez milyen cselekedeteket fog vonni maga után 2020-ra? Beteg vagyok, elmegyek orvoshoz. Ugye, ha nem járna, akkor beteg lennék, akkor nem mennék el orvoshoz, vagy ha elmennék, akkor zsebembe kéne nyúlni. Tehát, hogy az a tény, hogy nekem jár a társadalombiztosítás, ez még önmagában ez csak egy dolog, de én nekem ez azt jelenti, hogy ha beteg leszek, bátran elmegyek az orvoshoz, és megkérem, hogy gyógyítson meg. A harmadik kérdés, hogy miért jár nekem a társadalombiztosítás? Hát igen, vagy pedig én úgy írtam le magamnak, hogy mögöttem áll egy olyan csodálatos, kedves gyülekezet, akik gondoskodnak rólam, és nem csak arról, amit én kapok, hanem még többen is, hogy befizetitek utána mondjuk a tévét. Mondjuk, ha nem is így van ez, hanem hogy az egyházon keresztül, de a lényeg az, hogy na értitek ezeket az összefüggéseket? Na most ezt persze bibliai igazságot keresünk, hogy tehát keresetek majd az adott ige szakaszba olyan dolgot, amit azt mondjátok, hogy ha Krisztust követőek vagytok, akkor ez megvan 2020-ra. Mint ahogy ha én most egy magyar állampolgár vagyok, akinek van munkája, akkor nekem jár a társadalombiztosítás. Második dolog, hogy amit találtok az igében, ilyet, az milyen következményekkel jár a ti következő évetekre vonatkozóan. És a harmadik válasz, hogy miért van mindez. Érthető ez? Mondjuk minden csoportban legalább egy embernek, ha érthető, akkor ez így menni fog. Jó, akkor én hoztam papírokat, hogy azt kérném, hogy adjátok körbe, minden csoportnál legyen egy papír. Jó? És akkor mondom mindjárt, hogy melyik csoportnak melyik lesz az ige, úgyhogy még egy picit legyetek csöndesebben, hogy akkor megtudjátok, hogy melyik ige. Halló. Jutka, mondanám akkor az igét. Tehát, nektek az első csoportnak a római levél 8. rész első 4 verse. Jó? Tehát a római levél 8. rész első 4 verse. Következő csoport, ahol Szilviék vannak, ott a római levélnek az ugyanez a 8. rész mindenkinél, az 5-től 11-ig versek. Annyit mondok, persze nem biztos, hogy ugyanazt fogjátok találni, mint én, de az elsőben egy ilyen fő dolog van, a tiétekben kettőt fogtok találni. A következő csoport, Armandék csoportja, 12-13, 12-es, 13-as vers, utána Imrék csoportja 14-16, akkor Juhász Attiláék csoportja 17-től 18-ig, és abba kettő van, és akkor most újra kezdjük, akkor Miklósék csoportja 4-től, vagy 1-től 4-ig, Celóéknál 5-től 11-ig, abba elvileg kettőt kéne találni, Tamáséknál 12-13, Somáék csoportja 14-16, Anáék csoportja 17-től 18-ig, és ebben elvileg kettő van. Akkor ti egy csoport vagytok? Vagy három csoport, jó? Akkor Júcsék csoportja, újra kezdjük 1-től 4-ig, Ádámék csoportja 5-től 11-ig, és Baluék csoportja pedig 12-től 13-ig. Jó? Róma 8. Mindegyik a Róma 8-ban van, és erre a három kérdésre kellene választ adni. Én majd fogok itt közben mászkálni, és akkor kicsit tudunk beszélgetni, meg segítek, hogyha úgy van. És lenne erre most egy, hát egy 20 perc mondjuk, jó? Egy 20 perc, úgyhogy lehet neki kezdeni, és akkor rajta. No, úgy látom, hogy nagyjából minden csoport kész van, vagy pedig már azért haladt valamerre, és gondolkozott ezen a témán, úgyhogy most idáig lenne akkor a közös munka, és azt szeretném kérni, hogy hát úgy menjünk végig ezen most egy picit így összefoglalva, hogy amelyik csoport szívesen megosztja, amire jutott, azt nagyon-nagyon örömmel menni, nem kötelező, meg nem kell az egészet, tehát az is lehet, hogy az egyik csoport csak egy gondolatot megoszt mondjuk az ő részéből. És akkor elolvasom úgy mindig, hogy mindenki tudja követni, hogy hol tartunk. Tehát ugye az egész, amit most teszünk, az az, hogy elgondolkozunk azon Isten igéjét kinyitva a kezünkben, hogy a 2020-as évre milyen várakozásunk lehet? Hogyan álljunk neki ennek a 2020-as évnek? Mert ha világi értelemben állunk neki, akkor rengeteg minden befolyásolt. Például lesz elég pénzünk, egészséges leszek el, sikerülni fognak a vizsgák, föl a munkahelyre, ki tudok-e békülni az az emberrel, vagy nem tudok. Tehát, hogy csomó dolog jöhet elém, ami a fejemben van. De hogy egy picit, ha Isten igét kinézzük, távolabb lépünk, akkor viszont lehet, hogy egész más dolgot tudunk mondani. Mondok egy olyan példát, hogy mit mondanátok, hogy mikor lesz sikeres ez a 2020-as év? Mondjuk a világban mit szoktak mondani, hogy mikor lesz sikeres a 2020-as év? Mondjuk egy világi, teljesen normális ember mit mond, hogy mire vágyunk, hogy mitől mondhatjuk, hogy sikeres volt ez egy év? Vagy mondjuk a 2019-es, hogy sikeres volt, vagy nem volt sikeres? Hogyan szoktuk mérni ezt ebben a világban? Pénzbe például, tehát hogyha gyarapodott a bukszám, akkor sikeres volt, mondjuk. Vagy ez az egy munkahely például, az is lehet jó eredmények, vagy megtaláltam életem párját, vagy jobb lakásba tudtam költözni. Tehát rengeteg dolgot tudunk nézni, de most azt szeretném kérni, hogyha szerintetek, ha Isten szemével nézzük, akkor mikor mondhatunk sikeresnek egy évet? Ha fejlődtünk valami, például azt mondhatnám, hogy ha mondjuk én a megszentelődésbe előrébb jutottam, jellememben növekedtem, Hát akkor ez egy nagyon sikeres év volt. És lehet, hogy egyébként kicsit szegényebb lettem, lehet, hogy mondjuk betegebb lettem, lehet, hogy elvesztettem valamit. Tehát egy csomó mindent mondhatok, amik történtek, és akkor ezek hattak ránk a kultúrába, hogy fú, hát ez egy nagyon nehéz év volt, nagyon rossz volt, stb. És közben pedig, ha Isten szemével nézzük a dolgokat, akkor lehet, hogy Isten meg azt mondja, hogy hú, de jó volt ez az év a Rudinak mondjuk, mert hogy növekedett mondjuk az ő jellemében, és előrébb jutott. És hogyha a Rudi így nézi Isten szemben, akkor boldogan van itt, és azt mondja, hogy ez az év ez nagyon jó volt. Ha meg mondjuk úgy nézi, hogy Isten nem Isten szemével, akkor meg persze nem tudom az ő paraméterét, most, hogy hogy sikerült a 2012-ség, de akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát ez olyan, nem volt annyira jó év. És hogy ezt csináljuk most is, hogy picit előre tekintve, hogy tekintsünk azokra a dolgokra, amik megvannak nekünk a 2020-as évre. Na, hát azt mondja Pál, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtelen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Ez volt tehát az első rész, és akkor nem tudom, Tamás, Jutka, Edina, Patricia, Ákos, valamelyikötök esetleg szívesen mond pár szót, hogy ti mire jutottatok? És próbáltok hangosan, hogyha... Igen, tehát azt találták akkor, hogy a 2020-as évre egy hívő ember úgy tud nekiindulni, hogy nincs kárhoztató ítélet alatt ő maga. Na és akkor milyen gyakorlati következményeket találtatok erre? Ezt közben az is, aki még ugyanezt kapta, hogyha hozzá tudtok közben szólni, akkor szabad mondani. Tehát, hogy nem kell magunkat rossz, tehát magunkról rosszat gondolni, bizalommal élhetünk. Aztán, esetleg, nem tudom, Csaba, még nálatok volt ugyanez a például nálatok, mi volt? Köszönöm. Esetleg még egy csoport volt, igen, Júlcsi, ti nálatok? Köszönöm szépen. Ugye benne van itt az igében, hogy ez az egész azért lehet a miénk, mert Krisztus az életét adta értünk, és ezáltal szabadultunk föl. Nem tudom, voltatok már olyan élethelyzetben, amikor ítélet alatt voltatok? Valaki által, még egy ember megítélt benneteket, és vagy bármilyen formában volt ilyen, aki most az ítélet alatt azt úgy érte, hogy valaki folyamatosan megítélt benneteket, tehát egy ilyen nyomás alatt voltatok. Volt ilyen, aki így volt, én például voltam. Milyen ez az érzés, amikor ez van? Ez a rossz nyomasztó, ugye? Az embernek a gondolatait őrli, egyszerűen szeretne szabadulni az egészből, ez egy nyomást gyakorol az életünkre. És azt mondja nekik Isten, hogy figyelj, ha te Krisztusi vagy, akkor te nem vagy ez alatt. És hogyha vannak is emberek, akik esetleg megítélnek téged, stb., de az Isten, aki a te édesapád, aki szeret téged, ő nem így néz rád, hanem ő úgy néz rád, hogy ő te a gyermeke vagy. És ami a szabadság Krisztusban is benne van, hogy te nem úgy nézed, hogy itt van egy bűnös, aki időnként csinál jót is, hanem azt mondja, hogy itt van egy igaz ember, akit én szeretek, és bármikor jöhet hozzád. Azt mondja Isten igéje, tehát, hogy így mehetünk neki a 2020-as évnek. Hogy szabadon, hogy felszabadulva, nem kárhoztatva, és ahogy a Veronikáik mondták, hogy van benned egy erő, egy törvény, ami Istennek a lelke, egy személy, aki téged folyamatosan föl akar emelni. Így kezdhetsz neki ennek az évnek. Ez egy csodálatos dolog. Na, aztán megyünk tovább. A következő, az 5-től a 11-ig olvasom. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint ahogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig a test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Nagyon érdekes, nem azt mondja, hogy akkor éltek a lélek szerint, hogyha ilyen csupa jó dolgokat csináltok, hanem azt mondja, hogy akkor éltek az Isten lelke szerint, ha Isten lelke lakik bennetek tulajdonképpen. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által, ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Kik voltak azok a csoportok, akik ezzel foglalkoztak? Itt a Stakowski Marikáéknál, akkor Celóéknál, meg Ádám. Most visszafelé megyünk. Ádám, ti mit találtatok? Most meséltek valamit, hogy mi az, amit ígérít Isten igéje, hogyha valaki hívő ember, akkor ez megvan 2020-ra. Igen. Ha, köszönöm szépen. Celó, nálatok esetleg valamit, amit hozzá akartok tenni? Ha van. Szépen. Nálatok esetleg, Szabolcs, volt valami még, amit hozzá akartok tenni? Mindent elmutat. Oké. Okay. Tehát azt mondja Isten igéje itt ebben a részben, hogy ha te Krisztust követed, akkor benned van Isten lelke, aki az Isten lelke arra törekszik, hogy te éljél, nagybetűs éljél, tehát ne vegetáljál, ne csak úgy legyél, hanem éljed az életedet, tehát egyfajta szellemi életet éljél, ami teljesen független attól, hogy te most milyen helyzetben vagy. Mert egy háború közepén is lehet élni, meg egy Monakóban, egy luxusvakásban is lehet vegetálni, tehát teljesen mindegy ez ebben a tekintetben. És azt mondja, hogy békes, azon törekszik az Isten lelke, aki benned van, hogy békességed legyen. És azt mondja Isten igény, hogy ez neked megvan 2020-ra. Tehát ez nem egy opció, hogy aki jobban szeret az Isten, annak még ezt is megadja, hanem Isten lelke benned van, és azon törekszik, hogy te éljél, és békességed legyen. Nyilván egy mindegyiken még tovább tudunk menni, hogy mi emberek tudunk ennek ezt megnehezíteni az Istennek, hogyha elfordulunk tőle, hogyha a világra nézünk. Tehát amit, ugye, hogyha a világ szerint nézzük meg, hogy milyen volt az évünk, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez nem volt jó. De ha Isten szerint, akkor meg jó. Itt is, hogyha azt veszed, hogy hú, nekem ez egy nagyon fontos dolog, hogy békességem lehet, és hogy én ezt szeretném ebben az évben, és így megyek neki ennek az évnek, akkor azt tudom mondani, hogy fú, hát ide nekem az oroszlán. Hát 2020 békességem lesz nekem, és életem lesz nekem. Na aztán jön a következő, ez egy rövidebb rész volt, a 12-13. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha lélek által megölitek a test cselekedetét, élni fogtok. Ki volt az, aki ezt a részt nézte? Rudiék, meg Tamásék, meg elől. Tamás, mi volt akkor, amit megvan nekünk? Aha, tehát ők arra jutottak, hogy adósok vagyunk, de nem vagyunk adósok. Igen, Rudi, nálatok? Aha, aha. Nálatok esetleg? Aha. Aha. Igen, ez egy nehezebb kérdés, hogy tulajdonképpen most ez, hogy adósok vagyunk, hát ez nem egy jó, így elsőre legalábbis senki nem szeret adósságba lenni. Itt akkor különbözőképpen értelmeztétek, mert ha jól értem, akkor azt mondtátok, hogy tulajdonképpen adósok vagyunk, de más fizette a cseket, tehát igazából nem kell nekünk fizetni, tehát akkor nem is vagyunk adósok? Vagy... Igen? Aha, és az mit értetek azon, hogy Istennek adósai vagyunk? Tehát hogyan lehet Istennek adósai? Mit jelent ez akkor a hétköznapjainkra? Vagy valaki ebből a csoportból. Például itt a Krisztiánék mondtak valamit, hogy hálaadást fejezünk ki. Nem tudom, van olyan ember, akinek adósai, úgy érzitek, hogy jó értelembe vett adósai vagytok? Tehát nem úgy, hogy most kölcsönadott, és akkor, hanem értitek ezt a jó értelembe, hogy valamit kaptatok tőle, és megvan mennetek ez a kellemes, jó értelmű érzés, hogy neki adósa vagyok. Van ilyen, aki esetleg tud egy példát mondani, mondjuk, vagy most nem név szerint, hanem hogy az rossz érzés? Az nem, ugye? Az egy jó érzés, és akkor tulajdonképpen meghatározza az ő felé való viszonyomat, az, hogy én neki is adni, nem visszaadni szeretném, csak mégis valami ilyesmi van talán ebbe. Rudi, ti akartok valamit ehhez hozzátenni? Szívesen. Aha. Aha. Ja. Tehát nézzétek, ez egy csodálatos dolog, hogy úgy mehetünk neki a 2020-as évben, hogy nem vagyunk adósai a testnek, tehát eleve nem kell nekünk a testi dolgokat csinálnunk, nem vagyunk rákényszerítve ilyen dolgokra, viszont valami módon meg Krisztusnak az ő áldozata révén, aki kifizette az összes adósságot, mégis adósai vagyunk, és egyfajta jó értelemben ez egy csomó jó cselekedetet von maga után, de nem úgy, hogy ki akarom fizetni az én adósságomat, hanem amit Krisztiánék mondtak leginkább, hogy egy hálaadással élhetem az életemet, tehát úgy élhetem az életemet, hogy Istennek élem az életemet, mert ő mindent kifizetett nekem, ő végtelenül szeret engem, és én igazából, ha semmim nincs, már akkor is előrébb vagyok, mert mindent kifizetett nekem, és ezekben a jó cselekedetekben, amit az Efezusi levél ír, hogy Isten előre elkészítette ezeket a jócsákat, ezekben élhetem az életemet. És így mehetek előre. És nekem nem kell a világnak sem az adósa lenni, hogy én azokat a dolgokat hajtsam, amit ez a világ kér, mert rengeteg mindennek meg kell felelni a világban, és nem kell az én testemnek sem adósa lennem, hogy ezeket a dolgokat hajtom. A következő rész 14-től, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiálthatjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ki foglalkozott ezzel a résszel? Eliza és Ferjencsik Laci. Ez a két csoport. Igen. Na, akkor Eliza, a ti csoportotokban mi volt itt, amit találtatok? Uh-huh. Igen, az is volt. Köszönjük. Laci, a ti csoportotokban esetleg, amit hozzá akartok? Igen, köszönjük szépen. Tehát ugye egyébként az, hogy nem a félelemnek lelkét kaptuk, ez azt jelenti, hogy nekünk az Istennel kapcsolatban nem az jutott, hogy nekünk rettegnünk kell az Istentől. Azt mondja Isten igéje, hogy ugye féljük az Istent, tehát mint ahogy egy fiúgyermek féli az apját, de az apja nagyon szereti őt, tehát tudja ezt a dolgot, de hogy nekünk, nem tudom, volt-e olyan amikor féltetek az Istentől, tehát úgy, hogy fú, az Isten le fog sújtani, meg fog büntetni, stb. És hogy azt mondja Isten igéje, hogy nekünk nem így kell élnünk ebben a világban, hanem gyermekként szabadon mentünk, és hogy Abbá, Atya, az azt jelenti, hogy apu. Tehát, hogy amikor tehát egy férfi, tehát csak a gyermekei szólítanak apunak. Tehát ezt nem szokta más tenni. Mert, és tudja, hogy az az édesapa az ő gyermekeit végtelenül szereti. És hogy egy ilyen dolgunk van, tehát ha mi oda kötöttük az életünket Krisztushoz, és krisztusiak vagyunk, akkor mi az Istent, a teremtő Istent, aki mindennél nagyobb úr, mindent megtetni, úgy szólíthatjuk, hogy apu. Lehet olyan persze, amikor rossz fát tettünk a tűzre, hogy kikapunk. De az nem azt jelenti, hogy nekünk rettegnünk kell tőle. Azt is azért tehetjük maximum a kikapást, mert szeret bennünket. És hogy ez megvan nekünk, és ez a hétköznapokra mit jelent? Azt jelenti, hogy én nem úgy élem az életemet, hogy bizonytalan vagyok az én Istenhez való tartozásomban, hogy mehetek-e Istenhez, nem mehetek, vajon van-e üdvösségem, vajon nincs, hanem egyfajta szabadságban vagyok, mint egy gyerek, aki a családban van, vagy akit örökbe fogadtak, hogy ő mindig hazamehet. Hogy mindig oda mehetünk az Istenhez. Így mehetünk bele a 2020-as évbe. Hogy nem kell félnünk nekünk attól, hogy Istentől meg, de aztán mástól meg végképp nem. Na és az utolsó pedig úgy volt, hogy ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Itt volt az egyik csoport, a Naik csoportja, meg még egy csoport volt, aki ezzel foglalkozott. Ki volt az? Ott hátul. Anna, a ti csoportotokban mire jutottatok? Köszönöm. Attila, vagy nálatok? Egyébként az, hogyha mondjuk képzeljétek el, hogy van egy örökségetek mondjuk, egy amerikai nagybácsi, aki már elég öreg is, és mit tudom, 10-20 éven belül el fog költözni, és mondjuk 5 milliárd dollár örökségetek lesz. Akkor ez befolyásolja mondjuk a holnapi életeteket? Ha van egy ilyen? Miben? Miben él más, hogy az, akinek van egy ilyen öröksége, mondjuk az, hogy biztos, mint akinek nincs? A terveiben, aztán miben befolyásolja még? Például én, hogyha lenne egy ilyen örökségem, akkor nem gondolkoznék azon, hogy most nekem lesz-e nyugdíjam, nem lesz, nem azzal foglalkoznék, tehát ez nem, nincs értelme ezzel foglalkozni, mert úgyis rengeteg pénzem lesz. Nem azt jelenti, hogy nem dolgoznék, de hogy a terveimben, a jövőre nézve azt mondom, van egy biztos jövőm, jobban azt mondom, hogy talán bátrabban koncentrálnék azokra a legfontosabb dolgokra, amit most kell megtennem. És azt mondja Isten igéje, hogy örökösök vagyunk. Örökös társak. Tehát nekünk nem kell halhatatlanná válnunk itt, hogy olyan teljesítményeket letenni az asztalra, hogy majd még 500 évvel is emlékezzenek, hogy hát igen, a Varga László Otto, az milyen nagy ember volt, meg stb. Ez nem kell nekem, mert ez sokkal többet fogok én kapni ennél a dolognál. Meg nem kell az, hogy gürcöljek és összehozzak valami nagyon nagy vagyont, mert nem ér semmit az egész ahhoz képest, ahova megyek. Tehát, hogy a terveimben ez nem azt jelenti, hogy én nekem nem kell foglalkozni a jövővel, csak a jövőmet ez befolyásolja, hogy én miért dolgozok, miért élek, mit teszek. És akkor volt itt azért ebben ez az utolsó rész, ugye egy nehezebb dolog, ez a szenvedés dolog. Hogy ez egy nem jó hír, nem? Hogy azt benne van azért az igében, hogy ha vele együtt szenvedünk, tehát Krisztussal együtt szenvedünk, hogy szerintetek, ha a 2020-ban benne lehet, nem biztos, de benne lehet, hogy lesz benne szenvedés, bármilyen jellegű, akkor most ezzel mit kezdünk, ez mit jelent nekünk, hogy mit jelent ahhoz képest, aki úgy indul neki a 2020 évnek, hogy hát csak nem lesz rossz, mi meg azt mondjuk, hogy akár még szenvedés nehézség is lehet. Ez előny nekünk? Vagy ez hátrány? Vagy ez micsoda? Bocsánat? Nem előny, csak nekünk nem meglepetés. Vagy? Mi volt még ott? Tehát javunkra? Igen, tehát ez nagyon jó ez a nem meglepetés. Tehát, hogy nem kell nekünk úgy belemenni a 2020-as évbe, hogy ez tuti jó lesz. Itt egy könycsepp nem fog hullani, mert annyira fantasztikus lesz. És ha véletlenül mégis, akkor összeomlunk, hogy hát Isten, nem ezt ígérte, tehát ez micsoda, és összetörünk. Hanem úgy mehetünk bele, hogy ha még lesz is szenvedés, akkor vele együtt fogunk szenvedni. Krisztus ott lesz velünk, mint amikor mondja, hogy hogy ugye, mint az igás példa, amikor beállunk egy igába Krisztussal, ő az egyik, mi vagyunk a másik, és együtt húzzuk a terhet, és azt tudhatjuk, hogy ha lesz is ilyen, akkor ettől nem fogunk kétségbe esni. Hát Isten igéje is beszél erről, de azt is mondja, igen, hogy túl fogunk rajta menni. Ez szerintem egy fantasztikus ígéret, csak elsőre nem jól hangzik, de ha belegondolunk, akkor nem kell abban az ábránban kicsit ilyen óvodás módon belekezdeni a 2020-ba, hogy hú, hát én akkor lesz ez jó, hogyha nem lesz semmi rossz benne, mert lehet benne nehézség. De az Isten ott lesz mellettünk. Hát befejezésül, kicsit összefoglalva, az identitásunk az meghatározza azt, hogy kik vagyunk. Ezek a dolgok, amiket itt összeszedtünk, hogy nincs kárhoztató ítéletelenünk, hogy életünk lehet, hogy békességünk van, hogy nem vagyunk adósai a testnek, hanem az Istentől kaptunk rengeteg mindent, és neki akarunk visszaadni valamit, hogy apunak szólíthatjuk az Istent, hogy örökösök vagyunk, és hogy szenvedhetünk is a Krisztussal együtt, ez a mi identitásunk. Ezek vagyunk mi. Ez egy jó identitás. Ez nem egy rossz dolog, ami van. Ez egy fantasztikus, úgy is mondhatnám, hogy ez a legjobb identitás, ami biztonságot, szabadságot és perspektívát ad az életünknek. És arra kérlek benneteket, hogy most, amikor majd egy kicsit elcsöndesedünk, és most meg fogunk majd egy éneket hallgatni, de az alatt kérlek benneteket, hogy most maradjatok ülve, picit csukjátok a szemeteket, úgy menjetek oda Istennel, és beszélgessetek vele, hogy milyen is lesz ez a 2020-as év. Hogy egy szabad, egy jó perspektívát ad nekünk az, hogy mi az Istenhez tartozunk, hogy mi vele járhatunk. És tulajdonképpen ez a dolog, ez csak akkor a tiéd, hogyha megéled. Hogyha azt mondod, hogy hát igen, ezeket ígéri a Biblia, de nem tudom, hogy ez nekem mit jelent, és te egyébként a világra tekintesz, akkor a világ szemével fogod látni ezeket a dolgokat, és ha szenvedés lesz, akkor ki fogsz akadni, hogyha valaki megítél téged, nem fogod meggondolni azt, hogy hát lehet, hogy ő megítél, de hát az Isten meg szeret engem, akkor nem lesz, nem tudod ezt elvenni. Ez rajtad függ, ez tőled áll, hogy megéled-e ezeket a dolgokat. És az Isten lelke benned van, és ő azt akarja, hogy ezt éld meg. Ez ugye a léleknek meg a testnek az állandó harca, hogy a tested azt mondja, hogy ez nem jó, ezt kéne még, meg azt kéne még, és Isten lelke pedig egész más dolgokat mond. És hogy döntsük el most, amikor belépünk a 2020-ba, hogy mi az Isten szemével akarunk, az Istennek a látásával akarunk belelépni ebbe a 2020-as évbe. És most én azt gondolom, hogy akik itt vagytok, és már oda kötöttétek az életeteket Krisztushoz, bátran mondhatjuk, hogy hát jó lesz ez az év. Ez jó lesz ez az év. Hát ezeket ígéri nekünk az Isten, és hogy így megyünk bele, de nem egyfajta bugyuta módon, hogy hát itt minden csodálatos lesz, és semmi baj nem lesz. Nem így, hanem úgy, hogy hát az Istenen lépünk bele, és egy jó év lesz, mert akármi is lesz, az Isten tovább fog bennünket vinni. Úgyhogy kérlek most benneteket, hogy, és közben a dicsőítő csapatot kérem, hogy jöjjön, hogy egy éneket fogunk most meghallgatni. Egy kicsit gondolkozzatok el ez alatt, az ének alatt mindezen, és utána imádkozni fogunk, majd így ketten-hárman, és az imádságban azt fogom kérni tőled, hogyha úgy vagy itt, hogy még nem adtad oda az életedet Istennek, de már régóta gondolkozol rajta, vagy úgy érzed, hogy már szeretnéd, akkor akár most ebben a 2-3 fős imádságban imádkozhatsz, és mondhatod, hogy te szeretnéd átadni az életedet. Ha úgy vagy itt, hogy eltávolodtál az Istentől, és azt mondod, hogy bár már megtértem, meg minden megvolt, de valahogy eltávolodtam az Istentől, és én nem így nézem az életemet, de most szeretnék visszajönni, mint a tékozló fiú, vagy bármi más módon, akkor ebben a 2-3 fős kis iva csoportban elmondhatod, hogy te szeretnéd visszajönni az Istenhez, és mondd el a te imádságodat. És ha meg úgy vagy itt, hogy az Urat követed, és most vele jársz, akkor meg csak arra kérlek, hogy ebben az imában fejezd ki Istennek, hogy te az Isten szemével akarsz belelépni ebbe a 2020-as évbe. Nem félelmekkel, nem úgy, hogy a világ mit gondol, hanem látván azt, hogy, és hát ez csak egy rövid kis rész volt, hogy még 20-30-100 identitás is benne van a Bibliában, amit azt mondja Isten, hogy ha te hívő vagy, akkor ez a tiéd. Úgyhogy majd ezért fogunk imádkozni, de most elénekeljük ezt az éneket, aki szeretni az énekelheti, de leginkább arra kérlek benneteket, hogy egy picit legyetek így Istennel, gondoljatok az Istenre, és velem imádságban legyetek az ének alatt.